Térjünk akkor vissza a NASA-beli kutatásokhoz, mert onnan indultunk végül is ki. Mit tapasztalt mondjuk az ottani tudománynak a helyzete, meg az itteni tudománynak a helyzete, és ebben a területben, tehát ezen a területen, mekkora volt az eltérés akkor?
Ez az űrkutatás az egy, szerintem egy különleges dolog ilyen szempontból, de nekünk itt Magyarországon akkoriban szerencsénk volt ezen a területen, hogy együtt tudtunk dolgozni a szovjetekkel, akiknek voltak olyan eredmények az űrkutatás területén, hogy az amerikaiak is inkább velük próbálták együtt megoldani. Hát ilyen volt ez a terület és a egészségügyi vizsgálatok a világűrben, amelyek esetében az amerikaiak sokat tanultak a szovjet, akkori szovjet kollégáktól. Úgyhogy ilyen szempontból én nagyjából ugyanazt a kutatási színvonalat tapasztaltam Amerikában is, mint amit itthonról a szovjeteken keresztül tudtunk vinni. Maga a kutatás szervezés az a magyarországihoz képest egy kicsit másabb volt. Én azt tapasztaltam, hogy minél magasabb pozícióban lévő emberrel találkoztam, annál inkább képben volt. Hát remélem, hogy azért Magyarország is ebbe az irányba halad, hogy mi is be tudunk kapcsolódni. Meg ez kényszer is, hát annyira egyetemes a kutatás, hogy ezt másképp nem nagyon lehet már csinálni, csak ilyen nemzetközi kapcsolatokon keresztül, legalábbis ezt a fajta a kutatást. A másik téma ez a földhöz ragadtabb radonsugárvédelem, ez egy kicsit másabb, itt azért több a nemzeti jelleg. Az, hogy mi Magyarországon hogyan tudjuk ezt megoldani, ez főleg rajtunk múlik. Úgyhogy itt sokkal inkább arra kell támaszkodnunk, amit mi magunk ebből meg tudunk csinálni, és én azt gondolom, hogy itt nem is annyira a kutatáson van ma már a hangsúly, rendelkezésünkre állnak már azok az eszközök, az a tudás megismeretanyag, ami alapján ez át kell, hogy lépjen az alkalmazásba. De azt nem mondjam, hogy piaci viszonyok között is meg kell tudni ezt oldani.
Két évig volt, ugye?
Két évig volt, igen.
Azokból a kutatásokból, vagy azokból az eredmények, azok folytatódtak itt Magyarországon, vagy az lezárult?
Hát igen, és meg nem is. Amikor én hazajöttem, én egyértelműen arra az álláspontra helyezkedtem, hogy a magam részéről én azt a témát nem akarom itthon tovább folytatni. Pontosan azért, mert láttam azt, hogy a radonsugárvédelem területén nagyon sok teendő van Magyarországon, és minthogy az itthoni csoportunk is ezen a területen volt inkább akkor pozícióban, ezért én is abba a területbe szálltam be, és azt próbáltam erősíteni. Másrészt viszont Magyarországról nem csak a mi csoportunk vett ebben, nem is elsősorban a mi csoportunk vett részt ezekben a kozmikus sugárzás mérésekben, hanem Budapesten a Központi Fizikai Kutatóintézetben fejlesztették ki azt a PILE nevű műszert, amivel szintén lehet ilyen jellegű vizsgálatokat végezni, kicsit másfajta sugárzással érzékeny, másképpen lehet vele dolgozni, és azok a kutatások, azok a mérések ma is folynak, és én úgy tudom, az utóbbi években újabb lendületet is kaptak. Nemrég, hogy Simonyi Károly kétszer is járt a világűrben, a Charles Simonyi. No, ez egy újabb löketet adott ennek a dolognak, de ettől függetlenül is ezek a műszerek folyamatosan fönn vannak a nemzetközi űrállomáson is, és hát Simonyi Károly is végzett velük külön méréseket, ő is vitt új műszereket föl. Tehát lendületben van ez a magyar kozmikus sugárzás fizika ilyen szempontból. Magam részéről csak annyiban kapcsolódok hozzá, hogy időnként megkapom bérállatra azokat a cikkeket, amelyek ezen a területen születnek. Úgyhogy nagyjából tudom követni, hogy hol is tart ez a dolog, de én magam ebben már nem veszek részt.
Ez kapcsolódik-e ahhoz, hogy nemrégen tartott előadást a veszélyben vannak a Mars lakók, azt hiszem ez volt a cím.
Jaj, veszélyben a Mars lakók? Sugárveszélyben a Mars lakók.
Sugárveszélyben a Mars lakók, igen, mert nem
hát
értem.
Hát ezt nem régebben, és ezt évek óta tartak ezzel a címmel előadásokat különböző fórumokon. Minden évben az Atommag Kutatóintézet, a Debreceni Fizika és Fizikus Hetet rendez tavasszal, illetve hát ősszel a Tudománynapja környékén is felszoktak kikéni, hogy tartsak előadásokat, és ez egy kedvenc témája a középiskoláknak, hogy amikor én a Mars lakók sugárveszélyességéről beszélek, vagy a ottani sugárveszélyről, akkor ezen keresztül be tudom mutatni azt, hogy milyen szerencsések vagyunk mi földlakók, mert szemben a Marssal bennünket véd a Földnek a nagyon erős mágneses tere, másrészt a Földnek a légköre. Mindezt a Mars lakók nem mondhatják el, nekik sem légkörük nincs, ami védene az UV-sugárzástól, sem erős mágneses tere nincsen a Marsnak, ami a töltött részecskétől megvédené. Emiatt azt gondoljuk, hogy a Mars felszínén ilyen földi életforma nem is igen maradhatna életben. legfeljebb egy-két eldugott helyen, ahol az UV-sugárzás már nem éri őket. De ennek nagyon kicsi a valószínűsége. Tehát ha azt gondolom, hogy ha valahol érdemes keresni életet a Marson, akkor az a felszín alatt van. Néhány szó 10 méter mélységben már esetleg lehetnek olyan körülmények, ahol valamiféle életformák előfordulhatnak.
Az előadás végén olyan kérdésekre próbál meg választ adni, hogy vajon egy újabb pólusváltás közeledik, hogyan fog ez hatni a földi életre, veszélyezteti az emberiséget?
Hát ez már egy részletkérdés a föld mágneses terével kapcsolatban. Az, hogy a Földnek van mágneses tere, ez egy nagyon szerencsés dolog. A Föld belsejében zajlanak olyan folyamatok, amelyek azt eredményezik, hogy egy ilyen önfenntartó folyamat lévén állandó mágneses tere van a Földnek, és az állandót azért nem kell teljesen szó szerint érteni, mert időnként ez a földi mágneses tér azért jelentős változásokon megy át. Ez egy alapvetően kétpólusú mágneses tér, hogy van északi meg déli pólusa, de azt látjuk, hogy úgy mondjuk nagyjából 1 millió évente, hát úgy össze-vissza, de mondjuk nagyjából 1 millió évente megcserélődik az északi és a déli pólus. Ez a csere, ez a váltás néhány ezer év alatt leszokott zajlani, és az utóbbi 100-150 évben, mióta szépen pontosan mérni tudjuk a mágneses tér erősségét, éppen azt látjuk, hogy körülbelül olyan 10-11%-kal csökkent ennek a mágneses térnek az erőssége, és hát az egyik elképzelés az, hogy pontosan egy ilyen pólusváltás előtt vagyunk. Másik elképzelés meg az, hogy egy ekkora mértékű csökkenés úgy egyébként is elő szokott fordulni pólusváltások között is, tehát nem biztos, hogy ez azt jelenti. Hát ma még nem tudjuk. Néhány ezer év választ fog erre adni, hogy most tényleg pólusváltás van-e, vagy nem. Amennyiben pólusváltás van, az sem jelenti a földi élet végét, mert hát korábban is voltak ilyen pólusváltások, és valahogy átvészelte a földi bioszféra. De hogy ez milyen hatással lesz a bioszférára, a földi életre, azt azért pontosan ma még nem látjuk.
Mennyire borulátó egyébként a
én nem vagyok borulátó.
Föld sorsát illetően. Most nem csak ezzel kapcsolatban, hanem az UV-sugárzás kapcsolat.
Hát én azt gondolom, hogy nyilván az emberi tevékenységnek nagyon sok káros hatása is van, de alapvetően arra törekszünk, hogy biztonságosan és jól alkalmazzuk a technikáinkat, és az, hogy fölismertük azt, hogy mi okozza az UV sugárzásnak a növekedését, hogy az ózonréteg csökkenése, hogy mi okozza az ózonréteg csökkenését, így a kezünkbe kerülnek a megoldások kulcsa is. Ugyanúgy a globális felmelegedés esetén is, hogyha már úgy pontosan tisztán látjuk, hogy mi okozza ezt, akkor a módját is meg fogjuk találni annak, hogy azért biztonságosan megmaradjon a Föld olyannak, amilyennek lakhatónak gondoljuk.
Én azt gondolom, hogy a tudósok közötti összefogással nem is lesz baj, hanem hogy az emberiség mennyire érett.
Hát alapvető érdeke ez mindenkinek. Én azt gondolom, hogy nem csak a tudósok amúlik ez nekik. Nyilván nagy feladatuk van abban, hogy megértsék, megismerjék ezeket a folyamatokat, felelősségük is van, hogy ezeket elmondják, jelezzék az illetékeseknek. De én azt gondolom, hogy az emberiség azért alapvetően felelősen tevékenykedik, és megkeresi ennek a módját.
Költőjén ezt a kérdésem a tudósok közül, és most nem csak az atomfizikusokra gondolok, hanem egyáltalán más tudományágokról is beszélek. Amikor mondjuk olyan politikusoknak szólnak, hogy esetleg ilyen törvény kellene, vagy ezzel kellene foglalkozni, hát azért ezt nagyon sokáig nem történt meg, csak amikor már baj volt. Változott ez valamennyit?
Hát így történetességében én ezt nem nagyon ismerem.
Akkor hogy érzékeli? Mennyire veszik komolyan ma a tudósokat? És akkor úgy kérdezem, hogy olyan emberek, akik mondjuk olyan pozícióban vannak, hogy esetleg tenni is tudnának.
Én azt látom, hogy a tudománynak a tekintélye azért a társadalomban is, és a politikában is megvan. Hogy egy-egy konkrét esetben ez nem biztos, hogy látványos, vagy megfelelő tempó, megfelelő gyorsasággal születik meg, az elképzelhető, de alapvetően politikusoknak is az az érdeke, hogy a éppen aktuális tudományos ismeretek alapján szülessenek meg a politikák is. És hát én azt látom, hogy a magyar politikában is azért, hogy időről időre pozícióba kerülnek a kutatók.
Én arra is gondoltam, hogy például nagyon sok olyan kutató, nem is biztos, hogy elment, de olyan nemzetközi hírnévre tetszett, és itthon nem értékelték annyira. Ez mennyire változott most?
Hát én azt gondolom, hogy aki tehetséges, meg meg ügyesen az itthon is tud érvényesülni, és mint hogy a tudomány nagyon nemzetközi, mert már így nem kell abból olyan, hogy is mondjam, problémát csinálni, hogy valaki külföldön dolgozik, aztán itthon folytatja munkáját, vagy ha itthon dolgozik, utána külföldön érvényesül. Szóval ez benne van a pakliban. Hát nyilván gazdagabb országokban, ahol több pénz van ott könnyebben meg lehet valósítani olyan kutatásokat, amelyeket itthon elszigetelten nem lehet. Hát ez a kutatásnak a természete, hogy vannak nagyon drágán, nagyon sok pénzzel végezhető kutatások, ezeket csak nemzetközi együttműködésekben lehet végezni. Ezért lett volna jó, hogy lenne jó, hogyha Debrecen kapná például ezt a neutronforrást, amiről ugye a svédek azt állítják magukról, hogy ők nyerték meg, sok mindenki más ezt nem érti, hogy miért mondják. Mi szerettük volna, szeretnénk, ha Debrecenben lenne, hát én nem tudom, hogy mi lesz belőle. De hogyha lenne egy ilyen nagy kutatóintézetünk, akkor a világ jönne hozzánk, és nem mi mennénk máshová.
Tanít a Debreceni Egyetemen is, ugye?
Igen.
Mi a tapasztalata a mostani diákokkal? Egyre kevesebben jelentkeznek, ugye?
Hát egyetemre többen jelentkeznek, egyre többen, viszont a természettudományi területre egyre kevesebben jelentkeznek, kimondottan a fizikára is. Én úgy tudom, hogy talán még a fizika tanár képzés az, ami a legnagyobb bajban van.
Mi lehet ennek az oka?
Talán senki nem is jelentkezett ebben az évben mondjuk az ELTE-n fizika tanárnak. Ami oda fog vezetni, hogy hosszú távon a természettudományos képzés az nagyon háttérbe szorul, de nem csak ez, hanem mérnöki képzés is, azoknak is a természettudományok az alapjai. Mi az oka? Hát sok minden lehetne mondani. Én azt gondolom, hogy alapvetően ennek az oka, hogy ezen a területen dolgozók, ilyen végzettségeknek a megbecsülése az nem megfelelő, sem a tanárok, és sem pedig akik ilyen pályára adták a fejüket, hogy alapvetően talán itt lehetne változtatni rajta, hogy egy kicsit jobban megfizetni a ilyen szakmákban dolgozókat.
Kizárólag ez lett az oka, azért akartam.
Nem kizárólag, de én szerintem ez egy alapvető ok. Emberek gondolkodásában nem hiszem, hogy olyan nagy változás lenne. Az, hogy egy tehetséges diák milyen területre adja a fejét, milyen területen akar dolgozni, hát ma már elég okosak a fiatalok, a gyerekek ahhoz, hogy hosszabb távra tervezzenek, és olyan területet választanak, ahol a boldogulások a sokkal inkább biztosítottnak látszik. Lehet, hogy 10-20 év alatt megváltozik a világ annyira, hogy utólag azt mondják, hogy lehet, hogy másik területet kellett volna választani, de most olyan volt a tendencia, hogy ezek a területek háttérbe szorultak.